Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A stúdióban továbbra is dr. Dura Mónika üzletasszony, a Mindvál Pszichológiai Központ alapítója, ötgyerekes édesanyja, és hát itt a, mielőtt folytattuk, mondtál egy olyan mondatot, amit szeretném, hogyha ha visszahoznánk, hogy senki nem ígéri, hogy könnyű lesz, senki nem ígéri, hogy minden úgy fog menni, ahogy elvárod, vagy amire vágysz, de hogy meg kell próbálni, nem? Valamilyenről beszélgetünk.
Igen, hogy szerintem ez a bátorság, hogy amikor egy olyan dolgot meglépsz, hogy egy vállalkozásnál sem, hiába vannak már sikeres vállalkozásaid, hogy voltak, senki nem ígéri, vagy nincs arra ígéret, megbiztosíték, hogy az a következő is sikeres lesz, hanem minden egyes ilyen lépés, vagy a magánéletedben egy döntés meghozása, ami kimozdít a komfortzónádból, ott nincs garantálva a siker, hanem az van, hogy meg kell tenni az első lépést, és az biztos, hogy utána rengeteget kell dolgozni, mert hogy én ebben hiszek, hogy ha sokat dolgozol, meg vannak céljaid, akkor előbb-utóbb szerintem azokat el lehet érni.
Beszéljünk még a pszichológiai központról, hogy amikor ez megfogalmazódott benned, hogy erre szükség van, mert hogy szükség van, akkor mit láttál, vagy hogyan látod most a társadalom állapotát, vagy az egyes generációk helyzetét? Nyilván ezzel most nap mint nap nagyon sokat foglalkozol.
Igen, egyrészt ugye mi a gyerekeknek, meg a családoknak, felnőtteknek nyújtunk szolgáltatást, másrészt pedig a vállalatoknak. És hogyha a családok felől közelítem meg, akkor azt látom, hogy szerintem nagyon fontos, hogy például a szülők, hogyha felismernek valamilyen változást a gyereken, mondjuk azzal, hogyha fáj a foga, akkor mindenki rohan a fogorvoshoz, nem várunk egy napot sem, mint szülő. Ha meg azt látjuk, hogy a gyerek például eltérően viselkedik, sokkal zárkózottabb lesz, vagy nem akar beszélni valamiről, pedig eddig egy nyitott gyerek volt, akkor azzal képesek vagyunk hónapokat is várni, pedig szerintem ezek ugyanolyan fontos tünetek, hogy akár pár hét után, egy-két-három hét után is, hogyha ilyen viselkedésbeli éles különbséget látunk, akkor menjünk szakemberhez, és szerintem ez nagyon fontos, hogy itt is ez egy ilyen reflexzerű legyen, hogy el kell vinni a szakemberhez.
De azt mondod, hogy azért ez nem gyakori?
Hát szerintem sokszor már nagyon későn jönnek a szülők, szóval úgy ért, vagy soha nincs késő, csak azért nem szabad ezzel egy-két-három évet várni, mondjuk egy evészavarra, ha azt látom, hogy a gyerek rohamosan elkezdett fogyni, és hogy ott valami problémák lehetnek, akkor ezzel nem kell három évet várni egyáltalán, mert annál jobban elmélyül a probléma. És hogy ez azért fontos, hogy ezek a elakadások, kisebb-nagyobb mentális problémák már gyerekkorban mindenképpen szakemberhez menjünk, és ezt hozzuk helyre, mert hogy amikor gyerekek vagyunk, ennyire nyitva van az időablak óriásian. És amikor felnőttek vagyunk, az egyre jobban záródik be. És egy kis résen sokkal nehezebb bemenni, mint egy nyitott ajtón. És hogy amikor elmegyünk felnőtt korban a pszichológushoz, akkor mindig visszatérünk a gyerekkori problémáinkhoz, meg ahhoz a gondokhoz, és mennyivel jobb, hogyha ezeket már gyerekkorban így tudatosan elmegyünk szakemberhez, és ezzel foglalkozunk, és hogy a gyerekeket is erre tanítjuk, hogy ezek ugyanolyan fontos problémák, mint az, hogy eltört a kezed, hogy fáj a fogad, hogy fáj a füled, hogy itt ezzel a mentális egészséggel is pont ennyit kell foglalkozni.
Azt gondolom, hogy jobb azért sokkal a helyzet, tehát hogyha a saját gyerekkorunkra visszatekintünk, fel sem merült, hogy pszichológushoz járjunk. Most azért ez már sokkal természetesebb, tehát akár egy 20 éves fiatal számára.
Szerintem ilyenkor azt mondjuk, ami általában a fővárosban vagy a nagyvárosban a helyzet. De szerintem, hogyha ezt így végignézzük, hogy a kisebb falvakban, vagy az a ilyen hátrányosabb térségekben milyen a helyzet.
Hát nyilván, sajnos
akkor,
nem ilyen.
Akkor nem ennyire egyenletes, és ez nem ennyire egyértelmű, mint ahogy mi ezt így érezzük, akár az adott környezetünkben. Szóval szerintem nagyon-nagyon nagyok a különbségek ahhoz, hogy állnak mondjuk egy családhoz, vagy egy családneveléshez bizonyos térségekben, meg hogy állnak mondjuk a fővárosban. Szóval szerintem itt azért még van munka rengeteg.
Tehát azt mondod, hogy azért a társadalom egészét tekintve azért nem vagyunk nyitottak arra, hogy segítséget kérjünk az ilyen típusú elakadásainkban.
Én inkább azt mondom, hogy nem egyértelműen vagyunk nyitottak, hanem óriási különbségek vannak.
Ami sokak esetében ugye visszatartó erejű, az a magánszférában dolgozó pszichológusoknak, a terapeutáknak a díja. A másik oldalon pedig ott az állami rendszer, ahol megvan egy hosszú várakozási idő, vagy nagyon sok esetben hosszú a várakozási idő, fogalmazzunk így. A pro bono tevékenység emiatt már az első pillanatban megfogalmazódott benned? És ez milyen kört érinthet?
Hát ezért is fogalmazódott meg bennem, mert pont, hogy ilyen nagyok a különbségek, és hogy azért is fogalmazódott meg, mert hogy mindenki egy vállalkozásra úgy tekint, hogy csak profitot kell, hogy termeljen.
Tehát, hogy kivenni belőle.
Csak, hogy kivenni belőle, de szerintem az már az első pillanattól fontos, hogy az az üzleti terv része legyen, hogy vissza is adsz. És hogy ez nem akkor, amikor már, mit tudom, 5 év múlva nyereséges leszel, hanem az első pillanattól kezdve így rakd össze az üzleti tervet, mert hogy mindig minden szektornak vannak olyan szereplői, akik nem tudják azt a szolgáltatást mondjuk pontosan emiatt igénybe venni, és hogy a saját mértékedhez képest mindig adjál vissza. Szerintem ez nagyon fontos, hogy egy vállalkozó így gondolkozzon az első perctől kezdve, és akkor ez lehet mondjuk egy étteremnél az, hogy hogyan tudja a fel nem használt alapanyagokat vagy ételeket visszajuttatni mondjuk
rászorulóknak.
Szóval ilyen teljesen változó lehet, de ha így kezdenénk el gondolkodni az első perctől kezdve, és mindenki csak egy kicsit gondolkodna így, akkor...
sokkal jobb lenne a világ.
Igen, hogy annyi mindent tudnánk tenni ezért.
Beszéljünk még a pszichológiai központról. Azon gondolkodtam, hogy itt ez a lehetőség, és hogy ezzel ugye tudnak élni a hozzátok fordulók. Ez nem egy one-man show, amit te megálmodtál, hanem egy komoly szakmai csapat áll mögötted vagy előtted. Ők ezt hogyan fogadták az első pillanattól, hogy a munkájuk egy része pro bono tevékenység?
Hát szerintem ez nagyon fontos
volt. Ez motiválta őket?
Abszolút. Ugye ez ennek, amit mondok, hogy mindennel összefügg, hogyha egy cégvezető így gondolkodik, akkor sok ember pont ezért tud kapcsolódni hozzá.
Hát és olyan emberek tudnak kapcsolódni hozzá, akik ebben hisznek.
Hogy hát meg ezekben az értékekben hisznek. És pont ezért a saját brandedet is tudod így erősíteni, hogy ha te így gondolkodsz, akkor sokan pont ezért kapcsolódtak pszichológusként, vagy másfajta szakemberként, mert ugye ez nagyon szimpatikus volt nekik ez a gondolkodás, és hogy ez nem csak egy gondolkodás, hanem azt látják, amikor ott vannak, hogy ez így is van. És azt szerintem ez az átláthatóság is fontos, hogy amit te mondasz, azt csináld is, és az ne legyen több vagy kevesebb, hanem pont annyi legyen. És hogy szerintem ezek olyan értékek, meg például az, hogy lehet menni, mondjuk beszélni a mentális egészségről különböző fórumokon, mint szakember, az is nagyon fontos, hogy milyennek a tünete, hogyan lehet megelőzni, hogyan lehet, hogyha kialakult mondjuk, ez milyen szakemberek vannak, és ebben edukálni a társadalmat, ez pont olyan fontos mondjuk a kollégáimnak és nekem is. És szerintem ez a három, ez tényleg így teljes, hogy én mindig azt mondom, hogy a férfiak úgy indítanak vállalkozást, hogy a profit nagy általánosságban tényleg a profit az elsődleges, de hogy én a sikert, azt például rétegződve fogalmazom meg magamnak. Sokfajta sikert felállítok egy évre előre. Az egyik az persze az lehet, hogy a bevétel és hogy milyen a profitod, ez is egyfajta siker, ez is megállja helyet. De mellette én rakok be más sikermérőket is. Például az, hogy hány embernek tudunk, vagy hány családnak tudunk pro bono-ban segíteni. Ez szerintem ez is a siker egyik, nálunk legalábbis ez is a siker egyik mércéje. Hogy hány ilyen civil szervezettel tudunk együtt működni. Hogy hány együttműködő más partnerünk lesz például. Ezek mind sikerek, és ezek a rétegek adják meg, hogy lehet, hogy egy évben nem minden teljesül, de ha ebből a sokfajta sikerből, amit megállapítasz ebből a 4-5-ből, és ezt transzparenssé teszed a csapatodnak, akkor az olyan jó érzés, hogy vannak olyan sikerek. És akkor nem azt mondod, hogy sikertelen voltam, vagy nem tudom, hanem ezt az 5 sikert felsoroljuk, és akkor megnézzük egy év múlva, vagy abban mit teljesít, és az jó érzés.
Aki tűzött célokat, ezeket Igen. a sikereket, amikről beszélsz, ezeket te egyedül határozod meg, vagy a szakmai stábbal együtt dolgozod ki?
Van olyan, ami a szakmai stábbal van, meg a szakmai csapatommal, és van, amit mind céges szinten tekintek sikernek, de mindegyik sikert tudják, hogy mindegyik cél tudják, hogy az meg van fogalmazva, és akkor utána egy év múlva azon tudunk számot vetni, hogy az sikerült, vagy nem sikerült.
Akkor viszont beszéljünk még, itt maradjunk a siker kérdéskörénél, hogy személyes sikerként te mit élsz meg?
Hát nekem ez az életemben mindig korszakonként változott, és ahogy a személyiségem is fejlődik, így mindig más tekintek sikernek, meg mindig... Most például nekem ez a siker, hogy egy olyan vállalkozást tudtam létrehozni, amitől nekem minden nap csillog a szemem, én úgy megyek be, hogy olyan jó, mert hogy az értéket teremt más családoknak, vállalatoknak, és hogy ez nekem nagyon jó érzéssel tölt el, hogy most olyan dolgot csinálok, ami abszolút a szívemből jön.
Látod az értékét, vagy értékteremtés.
Igen, mert hogy például nem csak családoknak, hanem vállalatoknak is csinálunk tréningeket, meg workshopokat, és hogy én abban hiszek, hogy ott is értéket adunk, hogy nem csak egy századik tréninget bármiről, hanem a pszichológiai biztonságot visszük el, mint workshop, ami mindennek az alapja, hogy erről a cégekben nem nagyon beszélnek, hogy az az igazi érték, hogy amikor átalakulnak osztályok vagy vállalatok, akkor mennyire fontos az, hogy ha a vezető jól van, akkor a csapat is jól van.
És amiről korábban is beszéltünk.
Amiről korábban is beszéltünk, és hogy hogyan rakja össze a csapatot, mert hogy a pszichológiai biztonság az azt jelenti, hogy hogy az mindennek az alapja az olyan, mint a termékeny föld, hogy az emberek akkor mernek kérdezni, mert nincs buta kérdést, mernek hibázni, a hibákból mernek tanulni, hogyha nem érzik jól magukat, akkor azt merik jelezni, hogy otthon van valami magánproblémájuk, és hogy most ők egy kis időt kérnek, kevesebb terhelést, és hogy ez ilyen nagyon jól tud működni, hogyha ez ennek az alapja így megvan. Ez olyan, mint a család. Hogy otthon, hogyha te biztonságban vagy, akkor felmered tenni a kérdéseidet, elmered mondani a vágyaidat, mersz beszélni a kudarcaidról, és valahogy ez a vállalati életben is így kell, hogy felépüljön, és hogy szerintem ez nagyon fontos.
Mekkora céget álmodtál meg, és hol tartasz most?
Folyamatosan növekszünk. Nekem most nem voltak ilyen nagy biznisz, hogy 10 évre előre mekkora cégem lesz. Nekem az a nagyon fontos, hogy ez az értékteremtés, ez tovább folytatódjon meg, ez a szemlélet, hogy lehet egy ilyen témához, mint a pszichológia, úgy is hozzáfordulni, hogy egy profi menedzsmenttel a háttérben, és hogy ebből mit tudunk kihozni. Nekem ez nagyon fontos, hogy napról napra épüljünk, meg bővüljünk, meg hogy tudjuk vinni ezt tovább, hogy termeljünk annyi profitot, hogy minél nagyobb pro bono tevékenységet, és minél nagyobb ilyen edukációt és prevenciót tudjunk vinni az embereknek, és nekem ez a fontos.
Most hány fővel dolgozol most?
Hát most jelenleg van 10 fő alkalmazott, és 10 fő, akik vállalkozóként jönnek órákat tartani, vagy tréningeket, és ebből bármi még lehet.
És mennyire folysz bele a szakmai munkába, és mennyire érdekel ez a terület?
A szakmai munkát azt hagyom a szakemberekre, de sok mindenben meghallgatom őket, vagy kikérik a véleményemet, de a napi szakmai munkát azt ők viszik a szakmai vezetővel. És hogy én minden, ami ott van a háttérben, az, hogy ők tökéletesen tudják végezni a munkájukat, én abban segítem őket.
De kacérkodtál azzal, hogy a pszichológiában jobban elmélyüljél nyilván, hogyha ezzel foglalkozik a céged?
Ja, én rengeteget olvastam már a gyerekek miatt is, tehát legalább 15 éven elég aktívan olvasom ezeket a könyveket, meg ezeket a témákat.
Tehát nem véletlen az
nem,
irány.
Nem, mert hogy ez a tudatosság is valahogy innen jön meg, az, hogy a magaddal foglalkozol meg. De viszont ebben is szerintem fontos az is, hogy én mindig azt hangsúlyozom, hogy ez az ösztönösség is meg kell, hogy maradjon, és a kettőt ötvözni kell, mert hogy bármit elolvasol, azt mindig személyre kell szabni magadnak, aztán a családodnak is, hogy nektek mi működik. Én mindig ebben a személyre szabott dolgokban hiszek.
El lehet jutni egy szintre, amikor az ember már tényleg le tudja tenni a munkát délután 4-kor, és csak vészhelyzetben veszi mondjuk fel a telefont, és akkor a gyerekekkel tud foglalkozni. Azt mondtad, hogy azért vannak nehézségek az életedben, ugyanúgy élsz, mint mondjuk egy másik anyuka, mert hogy visszed hozod a gyerekeidet, és van, hogy tényleg elfáradsz, és van, hogy sírva mész haza. Ha már itt tartunk, akkor mit gondolsz a zsákutcákról?
Szerintem azok fontosak. Azok fontosak, mert azok állítanak meg, amikor így, ha bemész egy zsákutcába, akkor ott le kell állni, és gondolkodni kell. De azok szerintem pont arra jók, hogy hogyan tovább, hogy merre tovább, és hogy ezek szerintem az élet részei. Most is, ahogy jöttem, bementem egy zsákutcába.
És hogy akkor újra tervezés.
Igen, de szerintem az annyira természetes, hogy ha ott ilyen természetesen vesszük, akkor az életben is valami ilyesmi. És hogy ha ez az életünk részévé válik, már pedig egy sok gyerekes családnál, vagy egy cégnél, szerintem ezek ilyen napi feladatok, hogy bemész zsákutcákba, hogy hozol rossz döntéseket, és hogy ezeket így újra kell gondolni. Meg hogy meg kell, szerintem rugalmasnak kell lenni, szóval agilisan kell ezeket a dolgokhoz állni, és akkor szerintem akkor valahogy ilyen természetessé is válik, hogy ezek ilyen napi rutin feladatokká válnak.
Mit tanítasz a gyerekeidnek?
Hát, hogy ha vannak céljaik, akkor afelé kell ilyen kitartóan sok munkával haladni, és hogy nekünk is idén is felvételizett gyerekünk, és hogy felvették, és hogy ő is ezt tapasztalta, hogy a célokat el lehet érni ilyen sok-sok-sok kitartó munkával, és hogy abba, amikor odáig vezet az út, ugye hónapokon keresztül, hogy abba vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, de hogy mindig van mögöttük valaki, mondjuk mint mi szülők, és hogy az milyen jó, hogy azon kisegítenek, átsegítenek, és hogyha mész tovább, akkor akkor milyen jó, hogy annak ott lesz az eredmény, és milyen nagy boldogság, és hogy valójában az oda vezető út, ami meghatározza ezt a fajta minőséget, mert utána már a cél az már gyakorlatilag annak a következménye, de hogy az milyen fontos az oda vezető út.
Mikor fogalmazódott meg benned, mert ugye sokat halljuk az én idő fontosságát, meg most már ez ugye halva a mindennapjaink része, megvalósítani sokkal nehezebb. Mm. Mikor fogalmazódott meg benned, hogy szükség van ahhoz erre, hogy jól működj, és hogy meg kell adnod magadnak ezt az időt?
Hát nekem akkor, amikor akkor a legerősebben, amikor a harmadik gyerekem is megszületett, és volt egy 3 év, és egy 1,5 év, és egy újszülött gyerekem, és akkor én még mindig azt gondoltam, hogy mindent is meg kell egyedül oldani. De aztán szerintem ez egyel nehezebb volt, mintha ikreim lettek volna, mert mind a háromat kellett segítenem még etetni, itatni, játszótérre kimenni, altatni, de hogy mind a háromnak más volt az igénye. Mert az újszülött az állandóan aludt volna, meg szopizott volna, a 1,5 éves a 2 között volt.
Bukdácsolt,
meg vigyázni kellett rá, a 3 éves meg már ment volna a játszótér, és teljesen más napirenddel, teljesen más igényekkel, és ott voltam egyedül velük, és éjszakánként ugye keltem az újszülötthez, a 1,5 éveshez, meg még a 3 éveshez is, és akkor azt éreztem, hogy én ezt most így nagyon nem bírom már tovább. Szóval én annyira elfáradtam itt a hónapok alatt, és annyira nehéz egyedül, de hogy én akkor minek akarok megfelelni? Meg hogy miért van nekem most ilyen rossz érzésem, meg miért van a bűntudatom, hogy nem vagyok jó anya? És akkor azt gondoltam, hogy már pedig én fogok segítséget kérni. És engem már nem érdekel, hogy ki mit mond, ki mit vélekedik erről. Nekem kell az, hogy ezt az egészet valahogy így egyáltalán túléljem, mert hogy akkor fogok tudni adni a gyerekeimnek, hogyha kapok levegőt. És akkor én kértem segítséget, mert nem voltak nagymamák, vagy nagyon távol voltak, és hogy fontos volt, hogy én is egy picit aludjak, egy picit töltődjek, amíg a segítségem kiviszi mondjuk a játszótér a 3 évest, addig én a másik 2 vagyok. Ez azt jelenti, hogy nem csináltam semmit, mert ez is ezért túl.
Hanem fókuszálni tudtál, igen, jobban.
Meg túlélni,
igen.
Igen, és hogy nekem ott volt ez, hogy nem kell megfelelni másoknak, meg a szomszédnak, meg a társadalomnak, meg a nem tudom én kiknek, hanem az a fontos, hogy te, meg a családod az így jól érezze magát, és onnantól kezdve nem tartozol senkinek sem magyarázattal, és hogyha kell segítség, akkor kell segítség, és kész. Szóval így sokkal jobb ezt így vállalni, mint ebben így elveszni. És akkor nekem ez volt ilyen, hogy onnantól kezdve én ezeket a döntéseimet vállaltam, mert hogy erről is kell beszélni szerintem, hogy igenis tudni kell segítséget kérni, tudni kell befogadni, és akkor el kell kezdeni a család életet átszervezni, és hogy akkor mennyivel jobb lesz. Ez az egész apró változások, azok beindítják azt, hogy te neked újra lesz energiád, erőd, jókedved, türelmed, és egy csomó mindened.
A nagy egész jobbá válik általa. Mi az, ami tölt? Mire hagysz magadnak időt, vagy adsz magadnak időt?
Nekem az tölt, hogy én nem határozom meg, hogy mi töltsöm, hanem az, hogy én ebbe adok magamnak szabadságot, hogyha minden nap van egy órám, amit én úgy töltök el, ahogy azt én gondolom. Ha akarom, akkor csak nézek ki a fejemből. Ha akarom, akkor podcastet hallgatok, vagy olvasok, vagy bármi, de ha nekem aznap az az egy óra azzal telik el, hogy e-maileket szeretnék megválaszolni, akkor azt csinálom. De hogy az az én időm, abban az egy órában én rendelkezem magam, és az én akkora szabadság, tényleg, és az, hogy nincsenek elvárásaim magamban, hogy már pedig én abban az egy órában elmenjek.
És nem, fussak, sportoljak.
Igen, és egy újabb köröket teljesítsek. Ha akarom, akkor a művészetekkel foglalkozom, szóval amihez éppen akkor van kedvem, és ezt
tehát ez a fajta szabadság tölt,
igen,
igazán.
Igen, hogy én azt meghagyom magamnak, azt, hogy én eldöntsem, hogy az abban az egy órában mit csinálok.
Van-e titkolt vagy nem titkolt célod, hogy szemléletet formálj, hogy mások számára inspirációként szolgálj? Tehát, hogy mi az, ami számodra fontos az életben?
Szerintem ez már nem titkolt célom, hogy én szeretnék ezzel példát mutatni, és nekem ez az utolsó lökés az volt, amikor az én kamasz lányom arról beszélgettek az iskolában, hogy kinek ki a példaképe. És akkor ugye minden, a kamaszok azok nem a szüleiket szokták így alapból mondani, mert hogy őket sorolják így.
A sor végére.
Igen, de ez természetes dolog, igen. És hogy az én lányom pedig engem mondott. És hogy akkor azt éreztem, hogy ha ő ezt így kamaszkorában fölvállalja, meg a többiek előtt fölvállalja, akkor ez igenis fontos dolog, és igenis érték, és hogy ha ő ezt büszkén vállalja, és hogy azt mondja, hogy az ő anyukája példakép, vagy neki a példaképe, akkor azt gondolom, hogy ez másoknak is lehet. És hogy ez akkor döntöttem el, hogy akkor én erről fogok mesélni, és úgy fogok mesélni, hogy ez ilyen hiteles legyen és önazonos. Hogy lássák, hogy ebben mennyi nehézség van, de hogy ezt meg lehet csinálni.
Igen,
hogy...
mert most se csak a színes széles fásznúról beszéltünk, hanem a nehézségekről, vagy a megállókról, vagy a zsákutcákról is.
És közben megjönnek a sikerek is, és hogy ez a kettőnek mindig egy ilyen egyvelege van. Szóval nincsen csak mindig sikere, vagy csak mindig kudarc, hanem ez valahogy úgy változik, és hogy ez az élet az ilyen, hogy a kettő az együtt van, és hogy szerintem ez így valid, vagy így hiteles.
Hosszú távú, vagy rövid távú terveid vannak-e? Van-e valami a bakancs listádon, amit elárulsz?
Hát szeretném a Mindwell Pszichológiai Központot minél sikeresebbé tenni, meg minél ismertebbé tenni, minél több családnak, megvállalatnak segíteni.
És ahogy mondtad, nem csak azoknak, akik megengedhetik maguknak, hanem azoknak is segíts, akik pro bono alapon, akik ezt nem tehetik meg.
És nekem nincsenek olyan nagyon nagy vágyaim. Nekem az a vágyam, hogy én azt az életet élem, amit szeretnék, és hogy ez maradjon így.
Akkor legyen már ez a végszó, és köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Dr. Dura Mónika, a Mindwell Pszichológiai Központ alapítója volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.